Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat. Mai magazinunkban, ahogy megszokhatták, dr. Téglás Péter könyv- és filmajánló rovatunk vezetője, szerkesztője. Ma mivel készültél számunkra?
Ma egy nagyon érdekes könyvet, illetőleg az abból készített filmet szeretném a hallgatóknak ajánlani. Erre egyébként van más okom is, nem csak a könyvnek az érdekessége és értékei. Tudnélik, az elmúlt hét szombatján a mongol köztársaságnak a nagykövete Szankra látogatott, és volt szerencsém az általa tartott előadást meghallgatni. Még beszéltünk is egymással, és én ezt a Farkas Totem nevezetű könyvet, amelyet egy kínai francia szerző írt, olvastam, és ez a könyv annyira híres Kínában és Mongóliában is, hogy sikerült a nagykövet úrral erről a könyvről elbeszélgetni. Most ennek a hátterét nagyon röviden szeretném megvilágítani, ami sem a könyvben, sem a filmben nem szerepel, de talán nem kézenfekvő a hallgatók számára, hogy Mongólia mind a mai napig két részből áll. Tehát ugye a mongol köztársaságnak az a része, amit mongol köztársaságnak hívunk, nagyon kellemes szomszédai vannak, mert északról a Oroszország, délről pedig Kína határolja, és más szomszédja nincs is. Na most természetesen a történelmét is, a modernkori történelmét is nagyban befolyásolta ez a féle szomszédság, mert hol az oroszok, hol a kínaiak foglalták el őket, és hát ugye legutóbb a kínaiak, akik érdekes módon két részre osztották az országot, a mai Mongólia, amelyet külső Mongóliának tekintettek, és az a Mongólia, ami ma Kínához tartozik, azt pedig belső Mongóliának hívják. A különbségtétel a két Mongólia között abban volt, hogy a külső Mongóliát kevésbé tartották az uralmuk alatt, összesen egy tábornokot küldtek oda, aki hát azért úgy többé-kevésbé felügyelte, tartotta az ottani politikai eseményeket, míg belső Mongóliában sokkal erősebben irányították a társadalomnak az életét, és a különböző kínai etnikumnak a bevándorlása is sokkal erőteljesebb volt, mint a másik Mongóliába. Ez a kettészakítottság aztán stabilizálódott, a mai napig fönnáll, és ebből természetesen, mint mindenütt másutt, származnak bizonyos problémák.
Mekkora országról beszélünk egyébként, akár népességét, akár területét tekintve? Tehát inkább kisebb országról beszélünk.
Hát népességét tekintve néhány millió. Tehát éppen hogy csak, tehát Magyarország lakosságát közel sem éri el, viszont talán 40-szer nagyobb Magyarországnál, most lehet, hogy tévedek, de nagyságrendet semmiképpen nem tévesztettem, tehát valami irtózatos nagyságú területről van szó, amelynek jelentős része természetesen lakatlan, hisz olyan éghajlati és geográfiai viszonyok vannak, hogy ott emberi életre azokat a góbi sivatag mondjuk erre teljesen alkalmatlan.
Farkas Totem. Miről szól ez?
Tehát a Farkas Totem című könyv, illetőleg az ebből forgatott film, az belső Mongóliában, tehát a Kínához tartozó belső Mongóliában játszódik. Maga a könyv 2004-es, a filmet pedig 2015-ben viszonylag frissen forgatták, tehát nem olyan nagyon régen forgatták, mind a kettőnek komoly értékei vannak. A mű egyébként, tehát egy epikus nagyságú mű, azért egy komoly elhatározás kell ahhoz, hogy az ember ezt elolvassa. A történet 1967-ben játszódik, és aki azért Kína történetében kicsit járatos, tudja, hogy nagyon baljós év, úgy, mint ahogy Magyarország történetében 1950 és 54 nagyon baljós év volt, Kína történetében erre az időszakra esik az úgynevezett kulturális forradalom. A kulturális forradalomhoz tartozott egy bizonyos időszakban, hogy a kínai értelm, fiatal értelmiséget kitelepítették Pekingből. Mao ötlete volt, hogy ezeket a fiatalokat elküldi vidékre, egy paraszti társadalomba, hogy segítsék az ottani szocialista építést, legyenek segítségére a parasztoknak abban, hogy a szocializmus nagyszerűségére, és hát Mao nagyságára rájöjjenek. A mi főszereplőnk egy fiatal pekingi egyetemista, Chen Zhengnek hívják, és a társai belső Mongóliába gyakorlatilag száműzetésbe kerülnek. Talán a száműzetés nem teljesen pontos kifejezés, mert ők is és a gyerekeknek a szülei is fölfogják, hogy ezekben a nagyon vészterhes időszakban Pekingből elmenni és periférián lakni biztonságosabb. Borzalmas dolgok történnek ebben az időszakban. A kínai társadalomban több ezer, több tízezer halottja van ennek a szörnyűséges kulturális forradalomnak, Mao-nak, amely Mao-nak egy sajátos hatalmi harca volt önmaga apparátusával szemben.
Mongólia, ugye ezt Kínáról beszéltél, és ottani fiatalok vidékre telepítéséről, Mongólia, hogy kerül ki, hogy oda telepítették őket?
Nem, hát az úgynevezett belső Mongólia Kínához tartozik, egyik tartománya.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Téglás Péterrel Farkas Totem című könyvről és filmről.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Dr. Téglás Péter egy mongol történetet hozott nekünk, filmet és könyvet, Farkas Totem címmel. A történet cselekményénél tartunk.
A történet cselekményének lényege, hogy ezek a fiatal diákok, akik Pekingből Kínának egy viszonylag kulturált, civilizált és infrastruktúrával ellátott részéről, bizony majdhogy nem 1000 évet lépnek visszafelé, mert belső Mongólia nagyban egészben ősközösségi körülmények között él, és kénytelen is úgy élni, mert azok a rendkívül zord éghajlati viszonyok megköveteli az ottani társadalomtól, hogy nagy-nagy harmóniával próbáljon igazodni azokhoz a követelményekhez, ahhoz az éghajlati követelményhez, ahhoz az étkezéshez, ahhoz a házépítési, illetőleg jurta építési szokásokhoz, amelyek ugye ezen a tájon nagyon régóta bevett szokások.
A szituáció rendkívül érdekes. Ugye 67, kommunista hatalom, Mao, diktatúra, és ezeket a fiatalokat Pekingből, a kultúrát fejlett Pekingből kitelepítette vidékre, Mongóliába, hogy terjesszék a kommunizmust. Egyrésztről jó, hogy említetted, ez nagyon érdekes, hiszen tudták, hogy védettebb helyen lesznek, nem fogja őket olyan hamar a kommunizmus, nem esnek olyan hamar áldozatul, de hogy ez iszonyú nehéz lehetett ez a lépés egy ilyen tényleg ősközösségi társadalomba, Pekingből.
Nagyon nehéz, és ezeknek a diákoknak fel kell fogni azt, hogy itt a természettel való együttélés sokkal nehezebb feladat, mint másutt. Most miért Farkas Totem ennek a könyvnek, illetőleg filmnek miért az a címe? Tudnilik, az itteni élővilághoz hozzátartozik egyfajta nagyon sajátos farkas társadalom. Tehát a farkasok, amelyek némileg mások, mint a föld más részein élő farkas egyedek, tényleg szabályos társadalmi körülmények között élnek, hihetetlen intelligenciával, nagyon nagyfokú egymásra utaltsággal, és valami egészen emberi intelligenciát és ravasságot elérő alkalmazkodási képességgel. Tehát a diákoknak rögtön meg kell ismerkedni azzal az első hallásra hihetetlennek tűnő akciókkal, amelyeket az ottani emberek mesélnek a mongol farkasról. Tehát például fölhívják a figyelmüket arra, hogy egyedül semmiképpen ne lovagoljanak, főleg ne sötétedés után. Ki vannak téve annak, hogy a farkasok megtámadják őket és széttépik őket. Vannak bizonyos praktikák és lehetőségek arra, hogy elmeneküljenek, de az vagy sikerül, vagy nem. A farkasok képesek arra, hogy a fallal körülzárt emberek által őrzött karámokból kilopják az állatokat. Képesek a farkasok arra, és ez nagyon élethűen és élvezetesen van leírva, hogy gulát képeznek a saját testükből, és a vezérfarkas ezen az élő gulán keresztül ugrik be a magas palánkon keresztül, lefolytja az ottani állatokat, és szabályosan kiadogatja a tetemeket, amelyet utána természetesen a farkasok elfogyasztanak, kiadogatja ezeket a tetemeket úgy, hogy közben az őrszemélyzet semmire nem figyel föl. Másnap reggel arra ébrednek, hogy gyakorlatilag az a csorda, amely az ő továbbélésük és élelmezésük szempontjából fontos, az a farkasok martaléka lett.
Ezek valódi történetek? Ugye itt azért egy könyvről beszélünk, és az annyira lebilincselő, amiről mesélsz, hogy milyen különleges társadalmat alkotnak a mongol farkasok. Tehát élettani szempontból hiteles?
Élettani szempontból teljesen hiteles, maga a történet azonban. Én úgy gondolom, hogy írói fantáziának a terméke, de hát ezeknek a farkasoknak a természete, és a farkasoknak és az embereknek az együttélése, egymáshoz való viszonya, ez egyáltalán nem kitaláció.
Mi történik a mi fiataljainkkal?
Tehát ez az alapkonfliktus, hogy ezeknek az embereknek legfőképpen ezekkel a farkasokkal kell tudni együtt élni, különös módon tisztelik egymást. bármelyik fél megsérti az együttélési szabályokat, annak rögtön és azonnal súlyos következményei vannak. Na most ugye itt avatkozik be a politika, amely kimondja, hogy a farkasokat is osztályellenségnek kell tekinteni, olyan osztályellenségnek kell tekinteni, akit ki kell pusztítani. Tehát szabályosan megszervezik a hajtóvadászatot a farkasokkal kapcsolatban, borzalmas pusztítást végez egyébként az élővilágban, és természetesen az ökológiai egyensúlyt fölborítja. De maga a vadászat is hallatlanul érdekes, mert ezek a farkasok azért nem könnyen adják meg magukat, tehát óriási üldözések vannak. Ez a magasrendű állati intelligencia, ez megnyilvánul a védekezésben is. Tehát vannak farkasok, akik önmagukat áldozzák föl, elcsalván a vadászokat egy megfelelő helyre azért, hogy mások menekülhessenek, és miután elcsalták őket, szabályosan öngyilkosságot követnek el, mert levetik magukat a szikláról, megakadályozván azt, hogy fogságba essenek, vagy az emberek öljék meg őket.
Hihetetlenül lebilincselen izgalmas ez a történet. Farkas Totem című könyvet és hasonló című filmet ajánlasz most a hallgatóknak. Maradjanak velünk, dr. Téglás Péter ajánlóját zene után folytatjuk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk dr. Téglás Péterrel a Farkas Totem című könyv és film ajánlóját. Hát a történet hihetetlen. Ugye említetted, hogy a diktatúra gyakorlatilag belső Mongóliára kihat, olyan szinten, hogy még a farkasokat is le kell ölni, tehát ők se felelnek meg a politikai irányzatnak, egy nagyon-nagyon mély és fontos egyensúlyt megbontva az ottani területen.
Ismételjük meg, a maoista kommunizmus kegyetlenségében és emberirtásában talán még kegyetlenebb az oroszhoz, a sztálini viszonyokhoz képest, borzalmas számú embert és helyi társadalmat pusztított el. Ez a kulturális forradalom, ez talán az emberiség történetének egyik legvadállatibb, legbrutálisabb mozgalma volt, mert itt nem csak embereket pusztítottak el, hanem Kína rendkívül hosszú történelme során fölhalmozódott kulturális kincseket égettek el, vagy törtek össze. Tudnélik, a múltat ők minden körülmények között el akarták söpörni. Tehát néhány világosan gondolkodó kínai tábor kifejezetten a politika ellenében csellel és ravassággal katonai alakulatokat vezényelt ki bizonyos épületek és bizonyos régészeti létesítményeknek a megóvására, amelyek szerencsére így aztán a mai napig megmaradtak, mert ha ezt nem teszik, akkor azokat is elpusztították volna. Tehát az ő számukra a természetrendjének fölborítása a saját rögeszméjük szempontjából egy pillanatig nem jelentett lelkiismeret furdalást, tehát ez a könyv több jelenetében leírt dolog, hogy olyan növényzetet, vagy olyan ivóvízkincset semmisítenek meg a hozzátartozó állatvilággal, amelynek aztán tényleg beláthatatlan következményei vannak, az amúgy is sivatagos terület végletes elsivatagosodásához vezet. Na most ugye ez a belső Mongólia és pontosan az a hely, ahol a regény cselekménye játszódik, az emberek abból élnek, hogy lovakat tenyésztenek. Ezek a lovaknak a jelentősége aztán fokozott, mert a kínai határőrségnek lesznek a harci lovai, szolgálati lovai, azok a szolgálati lovak, amelyek éppen Mongóliától, a saját testvéreiktől választják el ezeket az embereket, és teszik lehetetlenné, hogy bármiféle emberi vagy egyéb kapcsolatot létesítsenek. Tehát a szomorúság és a tragédia halmozódik. Érdekes módon, hát aztán tényleg a spoilerezés elkerülése véget, a végét nem akarnám ismertetni magának a regénynek, illetőleg a filmnek, de összességében egy hihetetlenül érdekes, egy olyan társadalmat ír le, amely végül is tényleg megsemmisül, abban a formájában megsemmisül, és talán helyreállíthatatlanul.
Éppen a te ajánlód kapcsán néztem meg a Kiskakuk című filmet, ahol egy szint megnéztem, fantasztikusan tetszett, valóban nem könnyű film, de az a bűbájos harmónia, hogy egy természettel együtt lehet élni, és nincsenek ezek a műmézecske, hanem tényleg egy tiszta, őszinte társadalom, küzdelem az életben maradásért, az örömért, nagyon megrendítő film lehet. Talán a filmet azért könnyebb megnézni, mint a regényt, hiszen említetted, hogy egy nagy lélegzetű műről van szó.
Igen. Tehát 2015-ös a film, természetesen a modern szemléletnek és a modern nézőnek megfelelően ahhoz alkalmazkodva készült már ez a film. Aki ezt az epikus nagyságú és nagyon elmélyült, komoly jellemábrázolást tartalmazó könyvet nem tudja vagy akarja elolvasni, nyugodtan támaszkodhat a filmre.
Farkas Totem, ne felejtsék el, kuriózum mind könyvben, mind filmben. Nagyon köszönjük ismét ezt a film és könyv érdekességet dr. Téglás Péternek.
Köszönöm szépen.